Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
30 napja blokkolja Ukrajna a barátságkőolajvezeték működését. Erre válaszul Magyarország fokozatosan leállítja az Ukrajnába irányuló gázszállításokat, jelentette be Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint az így nálunk maradó gázmennyiséget hazai tárolókban helyezik el, és a lépés célja hazánk energiabiztonságának védelme. Orbán Viktor a mai kormányülésen további intézkedéseket is bejelentett az olajblokád letörés érdekében, miközben mindenkit biztosított arról, hogy a védett benzinárat és a rezsicsökkentett gázárat fenntartják. A kormányfő már tegnap közölte, szerinte Ukrajna szándékosan üzemanyag hiányt idézne elő Magyarországon a választások előtt, hogy megbuktassa a kormányt és Kijevnek kedves vezetőt ültessen a helyére. Szintén hangsúlyozta, hogy az ország tartalékait feltöltötték, az olajblokádot megtörik, és nem támogatják Ukrajnát Brüsszelben addig, amíg Volodymyr Zelenszkij elnök nem tér észhez, ahogy fogalmazott a kormányfő. Európában hamarosan egy minden eddiginél durvább energiaellátási válsághelyzet jön létre, a földgáztározók töltöttsége 9%-ra csökkent, szemben a magyarországi 24%-kal, tudatta a külgazdasági és külügyminiszter. A kormány a tározók feltöltésére fog koncentrálni, és így fokozatosan megszünteti a földgázszállítást Ukrajna irányába, ismételte meg Szijjártó Péter is. Az ukrán és a magyar féllel is kész egyeztetni a március elején Magyarországon lefoglalt ukrán pénz- és aranyszállítmány ügyében az Európai Központi Bank elnöke, írta a Portfólió gazdasági portál. Christine Lagarde az ukrán nemzeti bank elnökének küldött válaszlevélben úgy fogalmazott, az Európai Unió monetáris stabilitását is fenyegetheti a magyar terrorelhárítás akciója. Donald Trump támogatásáról biztosította Orbán Viktort a közelgő választáson a Truth Social közösségi média platformján közzétett bejegyzésében. Az amerikai elnök egyebek mellett arról írt, a magyar miniszterelnök keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növekedéséért, a munkahelyteremtésért, a kereskedelem előmozdításáért, az illegális bevándorlás megállításáért és a törvényes rend biztosításáért. Trump várja, hogy továbbra is szorosan együttműködhessenek, hogy mindkét ország tovább haladhasson ezen az úton. Rendkívüli zárt ülést tartott tegnap a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága az elmúlt néhány nap eseményei miatt, jelentette be a bizottság elnöke. A jobbikossal Zoltán annyit közölt, ha lesznek nyilvánosságra hozható részletek, azokat közzéteszik. A Magyar Nemzet cikkében összekötötte a mostani bejelentést a külügyminiszter lehallgatási ügyével. Változatlanul 6,25%-on hagyta az alapkamatot a monetáris tanács. A Magyar Nemzeti Bank hangsúlyozta, a geopolitikai feszültségekből fakadó inflációs kockázatok és a bizonytalan pénzügyi piaci környezet óvatos és türelmes monetáris politikát tesznek szükségessé. A magyar GDP több mint 6%-át, 6170 milliárd forintot fordít gazdaságfejlesztésre a kormány, erősítette meg a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton egy szakmai rendezvényen úgy fogalmazott, a gazdaság helyreállítható, ha megkapja a megfelelő pénzügyi forrásokat. A MOL megkapta az amerikai engedélyt a szerb NISZ többségi tulajdon részének megvásárlásáról szóló tárgyalások folytatására, egyúttal megengedték, hogy amerikai pénzintézetek is részt vállaljanak a tranzakció előkészítésében. Március végéig kapják meg az újabb, mintegy 15 milliárd forintos működési támogatást azok a kórházak, amelyeknek lejárt tartozásuk van, a pénz kizárólag ezek rendezésére fordítható. Az üldözött keresztényeket támogató Hungary Health program küldetését, történetét és eredményeit ismertető dokumentumfilmet mutattak be tegnap Budapesten az Urániában. Ez a program nem csupán egy kormányprogram, hanem nemzeti hivatás, egész Magyarország segítőkeze, fogalmazott Azbej Trisztán államtitkár. Maklári Ákos görög katolikus atya arról beszélt, a Krisztus követők a kezdetektől fogva művelték a gyakorlati segítségnyújtást. A Hungary Health program 2017 óta több millió ember számára segített, hogy a kivándorlás helyett a szülőföldjén maradhasson. Soha nem látott mértékben borult fel a föld energiaegyensúlya, miközben az óceánok rekordmennyiségű hőt nyelnek el, tudatta az ENSZ meteorológiai ügynöksége. A tudósok szerint a közelgő, amúgy természetes El Niño tovább gyorsíthatja a felmelegedést és újabb szélsőséges időjárást okozhat világszerte. A keletkező többlethő több mint 90%-át az óceánok veszik fel, amelyek tavaly minden korábbinál melegebbek voltak, írja a BBC. Végül az időjárásról. Holnap erősen felhős, borult lesz az ég, nyugaton tartós csapadék hullik, az Alpok alján a Bakony térségében hó is lehet. A Dunától keletre záporok, zivatarok fordulhatnak elő, sokfelé erős lesz a szél. Érkezik tehát a Debóra ciklon. A hőmérséklet csütörtökön reggel 5-7, napközben aztán 14-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Kép más márciusi címlapján Bognár Szilvia. A labban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi, ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kíváncsi vagy, milyen az élet szemináriumban?
Tényleg csak imádság és tanulás?
Ki az vagy, hogy kik a kiskapok?
Milyenek a hétköznapjaik?
Mit csinálnak szabad időjükben?
És hogy hogyan készülnek arra, hogy papok legyenek?
Gyere a szemináriumi nyílt hétvégére,
és tudj velünk egy hétvégét.
Imádság.
Közösség.
Beszélgetések.
Kérdések őszintén.
Válasz a tabuk nélkül.
Lehet, hogy benned is ott van a kérdés.
Lehet, hogy benned is ott van a hívás.
Március 27-én várunk téged is.
Ne csak hallj róla.
Ne csak gondolkodj rajta.
Jöjj és lásd.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Az EGRI Fertile Mesteri Testület 5. alkalommal szervez közös imádságot Eger főterére 2026. március 25-én. Gyümölcsoltó Boldogasszony napján a Dubótéren 18 órától közösen fordulunk égi édesanyánkhoz, közbenjárását kérve az élet védelméért, a családokért, hivatásokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a világ békéjéért. Közösségben együtt imádkozunk Jézus Krisztus fogantatásának, születése hírüladásának ünnepén. Szeretettel várunk mindenkit március 25-én 18 órától a Dobótérre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsora következik.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, közeleg a húsvét, ha nem is karácsonyi roham van a könyvesboltok fele, de azért húsvétkor is több a látogató a könyvesboltokban, és különösen is a egyházi vallási vonatkozású könyvek iránt megnő a kereslet. A Szent István Társulat hogyan készül a mostani húsvétra? Kérdezem Farkas Olivért, a társulat igazgatóját.
A lelki készületen túl könyvekkel, könyvek megjelentetésével próbáljuk a húsvétot is megünnepelni, de hát ezt azért megelőzi a nagy hét, a nagybőjti időszak, és azért ilyenkor is vannak kiadványaink. Ami nagyon fontos most számunkra, ugye Szent Ferenc halálának, tranzitusának a 800 éves évfordulója, és azt tervezzük nagyon szépen megünnepelni kiadványokkal, mert most túl a konkrét eseményen Szent Ferenc személye olyan, amely meghatározó az evangéliumi tanácsok és az evangéliumi élet szempontjából. Három életrajzzal próbálunk közelíteni az ő személyiségének a meghatározásához, három különböző szempontból. Az egyik egy regény, egy világhírű regény, Nikos Kazantzakisnak az Isten szegénykéje. Ezt nagyon sokan ismerik, és már a Szent István Társulatnál is megjelent két alkalommal is, de hála jó Istennek ezek elfogytak, és újra érezzük, hogy ennek aktualitása van, úgyhogy az Isten szegénykéje jelentem, az a múlt héten megjelent, tehát azt már is tudom ajánlani a kedves olvasóknak.
Csak aki esetleg nem ismernék az Antakiszt, ő a Zorbának is a szerzője, és ő a akinek meg kell halni, van egy Krisztus életrajza is.
Bizony, hát ő egy nagyon komoly keresztény szerző. Kapcsolatban vagyunk az ő leszármazottjaival, és nagyon jó kapcsolatban, és rendkívül örülnek, hogy magyarul még megjelenhet ez a munkájuk. Érdekes egyébként, hogy az ő nemzetközi jogdíjai jövő évben lejárnak. Tehát halálának 70. évfordulója lesz, ez azt jelenti. Most még ezt utoljára megvásároltuk ezt a nemzetközi jogdíjat, hogy még itt ebben az évben megjelenhessen ez a munka. Ezt annak idején még a Lukácsi Huba fordította, aki már nincsen közöttünk, egy kiváló angol fordító tudós volt, ugye ez a 65-ös angol kiadás nyomán született egy nagyon szép lírai fordítású regény, és egy terjedelmes regényről van szó. Na most a másikat is mondhatjuk, hogy egy életrajz, az Szent Bonaventura atyánknak a Szent Ferenc élete című munkája, amelyet még a Berhidai Pius atya fordított le, és azzal is ez a középkori keresztény írók sorozatban jelent meg, ez éppen a mai napon jött ki egyébként a nyomdából, a Szent Bonaventura atyánknak a Szent Ferenc élete. Ugye ezt nevezhetjük legenda majornak, ugye, mert volt neki egy kis legendája, akkor a nagy legenda, ami ugye egy összevontan szedte össze a történéseket. Ugye Szent Bonaventura volt az, aki az első olyan, aki még nem találkozott Szent Ferenccel már.
Szent Ferencesek második generációja.
Pontosan így van, a második generációja, de még ismerte azokat az üzeneteket, ugye a Fiorettiba is föltűnik ez, hogy a tanítványainak a legendái mondásai, amiket ő megőriztek. Ezeket ő szépen összegyűjtötte, és főként ugye Cselánói Tamásnak a kis és nagy életrajzát. Tehát ez egy olyan kiváló sűrítmény, és talán az egyik legjobb ilyen életrajz, amit úgy éreztük, hogy feltétlenül. És persze hát a megközelítése nem szép irodalmi. Inkább persze ő is az életrajz és a legendás dolgokra teszi a hangsúlyt. Ugyanígy a harmadik életrajz is, amivel ki fogunk jönni, ez pedig Chestertonnak a Szent Ferenc tanulmánya, ami meg fog jelenni külön, és ugye ez a Szent István könyvek sorozatba próbáljuk betenni, ahol sok ilyen típusú történelmi, irodalmi és egyéb eszékötetek jelennek meg, és úgy gondoljuk, hogy oda való lesz. Régen, talán még már olyan olvasó nem is él, olyan öreg, mint én vagyok, aki a 80-as években még emlékszik egy kötetre, amelynek az volt a címe, hogy Assisi, Szent Ferenc és a Fioretti. Ez a kötet, én akkoriban jöttem a Szent István Társulathoz dolgozni, és az egyik kedvenc kiadványom volt. Ezért vettük most újból elő, ugye, ami tartalmazta Chestertonnak az Assisi Szent Ferencét, tartalmazta a Fiorettit, és a első testvéreknek a mondásait, gyűjteményét Szent Ferencről, és hát ugye ezt mindenképpen szerettük volna, de azt gondoltam, hogy egy kicsit kusza volt így együtt ez a három mű, úgyhogy szétszedtük. A Chesterton bekerült most, vagy be fog kerülni, mert az még nem jelent meg, Assisi Szent Ferenc a Szent István könyvek sorozatba, a Fiorettit pedig külön kiadjuk. És a régi fordításban, még a Kapusi József féle fordításban jelenik meg, úgyhogy itt régi és új együtt lesz, mert ugye Berhidai Pius ugye a Szent Bonaventura, a Szent Ferenc életét fordította, ugye az egy új fordítás, a Kaposi az egy régebbi fordítás, úgyhogy együtt fog most napvilágot látni ez. Van még egy negyedik anyagunk is, amely szintén ismerős lehet sokaknak, az Angela Maria Seracolinak az Itt járt Szent Ferenc című munkája, amely egy rendkívül érdekes anyag. Én nagyon szeretem ezt a könyvet, amely tulajdonképpen mondhatnám azt, hogy...
Egy Bédekker.
Hát egy
szent Bédekker.
Hát, jó, ez nagyon jó. Tehát egy szent Bédekker, és tulajdonképpen az olasz El Camino, hogyha meghatározhatjuk így, mert tudnék, azokat a tájakat járja végig, azokat a városokat, tájakat, amelyet Szent Ferenc megfordult. Tehát így Olaszország szívében, Toszkána, Umbria, Láció tartományokban vándorolhat végig az olvasó.
Gyalog, vagy biciklivel?
Hát gyalog, biciklivel, vagy lóháton. Tehát ő leírja, hogy melyik, milyen hosszúságú, hol kell megpihenni, térképeket közöl, akkor a legendákból, az életrajzokból gyönyörű idézeteket, minden. Hát ugye az El Camino, ha jól emlékszem, olyan 800 kilométer körül van, ez egy olyan 370 kilométeres út, tehát ezt azt mondja a Seracoli, hogy egy olyan 16-18 nap alatt ezt meg lehet járni, attól függően...
És csodálatos vidéken, és hát, csodálatos eldugott kis települések fölkeresésével, én beszéltem olyannal, aki ezt az utat végigjárta, vagy egy nagy szakaszát végigjárta, és hát tényleg egy életre szóló élmény, és nem annyira fölkapott, nem annyira populáris, mint az El Camino, hanem tényleg egy intim kaland.
Hát igen, úgyhogy egész évben Szent Ferenc évünk lesz, biztatnám is az olvasókat, aki teheti, vándoroljon el erre a vidékre, és nagy lelki élményben, és persze fizikailag is felfrissülésben lesz része.
Olyan lelkesen és szívhez szólóan szóltál Szent Ferencről, hogy nagyon közel állhat hozzád. Ferences diák voltál. Ki neked Szent Ferenc, és mit kaptál dirákéveiben a Frankában Szent Ferencből? Mert gondolom, hogy ott gyökerezik ez.
Persze, sok mindent. Nagyon érdekes ez, mert igazándiból ezeket az élményeket, ezeket a lelki csomagokat, amelyekkel az embert ellátták, valahogy azt gondolom, hogy csak később tudja értékelni az ember. Hát ugye egy férfi embernél, vagy egy férfi gyereknél pont ez az időszak, ez a középiskolás évek az, amely egy kicsit olyan késői kamaszkorra az embernek. Tehát sokkal nyitottabb a világ dolgaira, mint hogy befelé figyeljen. A Szent Ferenci üzenet az minden korosztályt átüt, tehát az, hogyha az embernek megfelelő olvasmányokat adnak a kezébe, akkor Szent Ferenc megérinti még a tinédzsert, a kamaszt is, csak azt tudni kell, hogy mit kell olvasni. Ugye ott nagy lelki mesterek voltak. Nagyon szerettem azt a gimnáziumot, sok minden lelki élményt kaptam. Nekem azért is nagyon...
Görög katolikus papgyerek vagy, és hát nagyon messziről jöttél, nem lehetett minden hétvégén hazautazni, karácsonykor mentél először haza, gondolom, otthonoddá kellett váljon, nem szöktél meg.
Hát ez sose felejtem el azt a napot, amikor a szüleim fölhoztak, és ott hagytak a gimnáziumba, és először feküdtünk le egy 80 fős hálóba, és akkor éreztem, hogy hát ez hogy lehet, hogy engem itt hagytak. Persze másnap már ismerkedtem és barátkoztam, úgyhogy oldódott ez az egyedül lét, ez az elképzelt egyedül lét, egy álmatlan éjszaka volt akkor számomra, nagyon nehéz volt. És utána persze itt a lelkiekre és liturgikus dolgokra egy picit rátérve, ugye én, mint görög katolikus, és ebben a millióben és liturgiában nevelkedve, 14 éven keresztül, hogy úgy mondjam, ugye egy latin közegbe csöppentem bele. Ugye A szövegek azok nem okoznak olyan nagy problémát, mert ugye azért a keleti és a latin liturgia is, vagy egyáltalán annak a lelkiségi irodalma is, azért nincs olyan messze egymástól. Tehát a tartalom, azt kell, hogy mondjam, hogy az gyakorlatilag ugyanaz. Persze a nyelvi része az egy kicsikét más, ugye hát a liturgiának is a régi szépsége a keleti liturgiában. A latinok, akik mindig nyelvújítók, és mindig próbálják rászabni a kor emberének a nyelvére a liturgiát is. Nem ördögtől való dolog ez, mert ugye azért azt mindig szoktuk mondani, hogy élő Isten és élő Krisztus az, akit hirdetünk. Hát nem lehet mindig balákban és passzívumokban fogalmazva a régi igazságokat. Ne, hát az szól, az a mai nyelven is ugyanúgy megszólal, de persze itt azért ebben van egy kis különbség a keleti és a nyugati lelkiség és liturgia között, tehát azt nekem meg kellett szokni ott a ferenceseknél. Amit aztán nagyon meg is szerettem, mert ugye azért a keleti liturgiában, hát, akinek nincsen jó hangja, nincsen jó fülhallása, azért az egy kicsit elveszett. Tehát ugye zenecentrikus, muzikális nagyon. A latinban pedig ott vannak azok a gyönyörű, szép csendek, azok az átvezető részek, amelyek a Gregoriánban például kifejezetten illeszkednek. Tehát nekem ez egy csodálatos élmény volt. Amikor először meghallottam a prefációt, a Gregoriánt, azt mondtam, hogy hát ilyen szép zene nincs a világon, ilyen szép dallam nincs a világon. Persze, dehogy nincs, megvan ez a keleti liturgiában, és csak azt nem nagyon vettem észre, mert abban nőttem föl. Sokkal jobban tetszett, ugye épp ezért a latin liturgia akkoriban.
És tanárok, prefektusok, akik segítették ezt az iskolát életbe tartani, a 70-es évek első felében vagy te gimnazista, ha jól gondolom.
69-től 73-ig ez a korosztály volt. A osztályba kerültem.
Az a humán.
Az volt a humán osztály, és úgy kerültem oda, nem szégyellem, ezt is megmondom. Édesapám, aki nagyon szerette volna, hogy pap legyek, mert ugye hát én egyedül voltam a családban fiú, és három lány húgom volt, hát az nálunk kötelező dolog, hogy az, hogyha pláne, hogyha egyetlen fiú, hogy az pap legyen. Úgyhogy főhozott engem édesapám a ferencesekhez, Frajka Félix atya meghalt már azóta, ugye matematika, fizika tanár volt, és kurzustársa volt édesapámnak, ugye, mert édesapám...
A központi szemináriumban?
A központi szemináriumban, mert édesapám itt kezdte a teológiai éveket, aztán alakult meg egy év múlva a nyíregyházi szeminárium, és akkor a görögöket letették oda, tehát, na de egy évi kurzustársak voltak, aztán később nagyon jó ismerősök, barátok voltak, úgyhogy elvitt, és akkor mondta neki, hogy Félix atya, elhoztam neked a fiamat, neveljetek belőle papot. Úgyhogy Félix atya mondta, drága Olivérkém, hát ha neked nem sikerült, akkor ne tegyél ránk ilyen terhet, úgyhogy... De azért na ennek lett a következménye, hogy A osztályba tettek be, ugyanúgy kellett úgynevezett kispapedzésekre járni, mint azoknak, akik már úgy voltak oda delegálva, hogy úgy mondjam, hogy a plébános úr küldte őket, hogy valószínűleg papi hivatás lesz, és akkor tartottak ilyeneket.
Ki volt a kispapedző akkor?
Akkoriban a kispapedzéseket Gottfried atya tartotta. Hát azt régen meghalt már Gottfried atya. Jó, hát számtalan ilyen élmény volt. Na, milyen messze kerültünk a könyvkiadástól?
Nem baj, de Szent Ferencről van szó, Szent Ferenc év van.
Szó, igen. Persze, hát erről órákat, napokat lehetne mesélni. Engedessék meg azért nekem, hogy egyetlen egy, szintén egy új könyvet azért hadd mutassak még be, ez pedig Mihály Hézemannak a 14. Leópápa hídépítő. Ez egy nagyon érdekes, ez az első életrajz volt, ami megjelent a pápáról, nekünk ezt most sikerült csak kihozni. Ugye Hézemann, ne felejtsük el, ő egy bestseller író, egy Vatikán szakértő, 10 évvel ezelőtt kapta meg nálunk a Stefánusz díjat, amit a mai napig ő büszkén visel és emleget, úgyhogy egy nagyon kiváló életrajzot állított össze a Szentatyáról, kiváló képanyaggal, ugye visszamegyünk az ő régebbi világába is, és a maiakat is nagyon szépen felsorakoztatja. Olyan érdekes ez, hogy ő megállapítja, azt mondja, hogy milyen ez a pápa. Nem populista, nem technokrata, nem szűk értelemben vett klerikális reformer, inkább spirituális vezető, aki nem definiálja újra az egyházat, hanem emlékezteti isteni eredetére.
Szent Ágoston gyermeke, nem véletlen.
Szent Ágoston gyermeke, így.
Nagyon szép, hát nagyon örülök, hogy visszatértünk a könyvekhez, és ezt a könyvet ajánlod, mert Leó pápára oda kell figyelnünk. Ő a mi pápánk, és ez egy megbízható életrajz. Van-e még olyan, amit megemlítenél esetleg?
Ez csak futólag, mert ez az év első kiadványa volt nálunk, hát itt az irodalom kedvelőknek, mert azért ez nem olyan könnyű olvasmány. Mózes Hubának egy eszékötete, ő egy irodalomtörténész, erdélyi származású, a Miskolci Egyetemnek a bölcsészkarán bábáskodott, mikor az ott megalakult a tudományok doktora. Tehát egy nagyon kiváló, az Udinei Egyetemen tanított, Kolozsvárot, sok minden felé, 30 rövid, de remekbe szabott esszé. Na, érdekes a címe. Igen, tartoztok Istennek. Na, ez nagyon kedves, visszakanyarodunk az első témánkhoz. Ezt a Jókai Kódexből vette ezt az idézetet, Szent Ferenc. Ferenctől való, ahogy a madaraknak prédikál. Hát
sokkal tartoztok Istennek, azt akarja mondani, ugye?
Hát pontosan azt akarja mondani, de hát ez így
régi,
van. Az első magyar nyelvű kódex, lehet mondani a Jókai Kódex, csak azért Jókai, mert ugye a Jókai centenáriumra jelent meg, akkor fedezték föl, és azért őrzi ezt, úgyhogy jaj, de jó, hogy ez szóba került. Igen, tartoztok Istennek, ez is Szent Ferencre.
Igen, örülök, hogy ez a könyv is megjelent. Farkas Olivérrel még egy dolgot szóba hoznék azért, néhány mondatban, azon kívül, hogy most már negyed százada vezeted a Szent István Társulatot, bábáskodsz a Szent Csillovagrend megszületése óta a magyarországi rendtartomány prosperálása érdekében, és most 28-án, tulajdonképpen virágvasárnap előtti napon, azt hiszem, vezetőjévé avatnak, te leszel a magyarországi helytartója a rendtartománynak. Mit vállalsz ezzel?
Hát én ennek a magyar helytartóságnak hát lassan 20 éve, hogy kancellárja vagyok. Hát most egész pontosan január 1-i hatállyal kaptam meg a kinevezésemet Fernando Filoni bíboros nagymestertől. Március 28-án a helytartó beiktatása lesz. Tehát lesz egy rekollekciónk, amelyet a Sülei László atya fog tartani ott a főplébánián, és akkor az egy tulajdonképpen ebbe a szentmisébe fog belefolyni, ebbe a beiktatási szentmisébe. Ezzel végződik a rekollekció gyakorlatilag. Ezt én próbáltam így összehozni, hogy külön szokott ez lenni, de hogyha már nekünk úgyis lelki gyakorlatunk lesz, akkor úgy intéztem, hogy legyen a rekollekció akkor, és utána pedig egy beiktatási szentmisével. Ennek külön szertartása van, tehát ezen túl kell lenni. Mit vállalok? Rengeteg munkát, szolgálatot, feladatot. Hát azért jól hangzik ez persze, hogy Jeruzsálemi Szentség Lovagrend, meg Magyarországi Helytartóság, meg minden, ugye ez egy régi alakulat azért, de hát tulajdonképpen ez egy olyan karitatív intézmény, amely egyedül és kizárólag a Szentföldért van.
A Szentföldért és a szentföldi keresztényekért.
A Szentföldért és a szentföldi keresztényekért. Tehát ez valamikor az őskorban ugye a latin királyságot segítette elődeink, és a szentföldi szegényeket mondjuk, és az arándokokat így volt meghatározva. Ez manapság arra korlátozódik, hogy a jeruzsálemi latin patriarkátust és annak az intézményeit, kulturális, szociális és egészségügyi és ilyen hasonló intézményeit támogatja. Szerte a világon vagyunk körülbelül egy olyan 30-32 ezeren, mármint hogy szentsírlovagok és dámák, és ez egy egyéni vállaláson alapuló szolgálat. Tehát nem gyűjthetünk mi különféle bevételeket és alamizsnákat és egyebeket, amit a Szentföldre küldünk, hanem a statútum azt tartalmazza, hogy mindenkinek a sajátjából kell. Hát ez a lovagrend ilyen, ugye ezt 1847-ben szervezte újra 9. Pius pápa, mert hogy akkor szervezték újra a latin patriarkátust, tehát ugye utána több száz év, vagy előtte több száz évig nem volt ott a megszállások miatt, és akkor megcsinálta a latin patriarkátus 9. Pius, és mindenki meg volt ilyen, jó, de hát most mi lesz ez, hát ez hogy lesz? Hát ez ki fogja ezt fönntartani, ugye ez olyan időszak volt, ami hát azért ez a kérdés erősen fölvetette, és akkor mondta, hogy aktivizálja a Szent Csír lovagrendet, és majd a Szent Csír lovagrend ezt a megbízást fogja kapni, hogy ellássa a latin patriarkátust. Ugye a latin patriarkátus ez egy óriási egyházmegye.
Területileg?
Hát területileg, hát létszámban ugye nem annyira. Területileg azért, mert ugye oda tartozik Izrael, elsősorban Izrael, akkor ugye a palesztin hatóság területe, Jordánia, Libanon, és még Ciprus is.
Igen.
Hát
igen.
Ez hívők számát tekintve, hát olyan, nem is tudom, olyan 200 ezer körül lehet.
Igen, ottani egyházi intézmények, templomok, iskolák működtetéséhez az anyagi alapot jelentős részben a Szent Csír lovagrend.
Hát nagyon jelentős
segít, teremti elő.
Hát tulajdonképpen a latin patriarkátus, ugye, ami ezeket az intézményeket ellátja, részben fönntartja, mondjuk annak a költségvetésének, a patriarkátus költségvetésének, hát egy olyan 70%-át a lovagrend adományaiból tartják fönn.
És hát visszakanyarodnék Szent Ferenchez, tehát hogyha valakiket ki kell emelni, mint akik évszázadok óta segítik a Szentföldet, a szentföldi keresztények megmaradását, az Szent Ferenc nyomán a Ferences kusztódia, illetve a Szent Csír lovagrend által támogatott patriarkátus, tehát Szent Ferenc év van, különösen is fontos időszakban veszed át a magyarországi helytartóság vezetését.
Hát a Szent Ferenc testvérek nélkül kevés dolog maradt volna ott meg a Szentföldön. Tehát ők végig csinálták, ott voltak, ők voltak a Szentföld kusztosai, ők őrizték, a Sionhegyi ferencesek, ugye, akik. Tulajdonképpen még azt kell, hogy mondjam, hogy a lovagrendet is ők tartották fönn, ugye, mert amikor a pápák nem tudták ezt csinálni bizonyos történelmi akadályok miatt, a ferencesek, a Sionhegyi guardián volt az, aki a lovagavatásokat végezte a Szent Csír bazilikában.
A beiktatási szertartásod március 28-án a Mátyás templomban. Nyilvános istentisztelet?
Igen, hát ez egy ilyen zárt körű nyilvános istentisztelet, ugye, a turisták miatt ugye mindig, majdnem mindig egy kicsit olyan zárt körű a szentmise, mert nagy a mozgás, de nyugodtan, szeretettel várunk mindenkit, aki úgy gondolja, hogy...
Akinek a Szentföld fontos, és akinek...
Így van, a Szentföld fontos. Még annyit hadd mondjak el, hogy ugye a magyar helytartóságnak a perjele a Sülei László atya, aki hát ugye a Bíboros úrnak a vikáriusa, általános helynöke.
És a Mátyás templom plébánosa.
És a Mátyás templom plébánosa, és protonotárius, kanonok és pápai káplán, úgyhogy ő fogja végezni a beiktatási szertartást, és hát a szentmisét is a Szent Csír lovagrend papjaival együtt.
28-án 11 órakor. Köszönöm szépen Farkas Olivérrel, a Szent István Társulat igazgatójával, a Szent Csír lovagrend magyarországi helytartójával beszélgettünk Szent Ferencről, Szent Csír lovagrendről, és hát a ferencesekről, Ferences gimnáziumi élményeiről Olivérnek. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban Szűz Máriáról elmélkedik Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival. Műsorunk a 2021. június 9-ei adásunk ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Most arra keressük közösen a választ, hogy mit jelent nekünk, nektek Mária, mennyiben tekinthető ma is példaképnek, mit jelent a helyes Mária tisztelet, vagy mit gondoljunk a Mária jelenésekről, a Máriához kapcsolódó csodákról. Először is arra kérlek benneteket, hogy vegyétek számba, ti hol találkoztatok, vagy találkoztok Mária képekkel, ábrázolásokkal, Mária poszterekkel?
Hát például a kollégiumban a képek, a kápolnában.
Én dédmamámnál is, vagy akár gyertyán láttam már.
Az én nagymamámnak is van egy ilyen medálja, ami Máriát ábrázolja, úgyhogy nála is, hát illetve első, először a templomokban találkoztam Máriával, valamint a szentképeken.
Mária alakja megjelenik kisméretű, hordozható tárgyakon, ékszerként viselhető kiegészítőkön is, ugye nem csak szobrokon, képeken. Szerintetek-e tárgyak viselője vajon mit fejezhet ki Máriás darabjaival?
Nyilván a vallást, meg a világnézetét egy embernek, de ugyanakkor lehet, hogy valami személyes dolgot jelent számára. Biztonságot ad neki.
Lehet, hogy ezek a tárgyak segítik, át a mindennapok nehézségein erőt adnak.
Viki?
Hát egy végső célban emlékezteti erre, egy jó irányra például.
Igen, én támaszul segítségül szolgálhat sokunk számára. Mária alakja akár egy ékszeren, egy medálon. Ti egyébként viseltetek, vagy viseltek valamilyen keresztény jelképet magatokon? Vagy van a személyes környezetetekben egy-egy ilyen jelzés értékű hitünkre utaló tárgy?
Hát ugye a kollégiumi szobákban is találkozhatunk Mária képpel, vagy a folyosón, illetve nekem van egy karkötőm, ami fából készült, és egy kis Mária medál van rajta.
Gabi?
Nekünk is van otthon, vagy a családban hasonló tárgyunk, úgyhogy ott már találkoztam vele.
A kollégiumi szobákban a kereszt van a falon.
Talán ti is láttatok, hallottatok már a csodás éremről. Ez egy Máriát ábrázoló kegytárgy, kegyérem, amely birtokosának személyes tulajdonát képezést, a tulajdonos általában magával is hordja ezt a tárgyat. A kegytárgyak, így a kegyérem is alapvetően az egyéni vallásosság áhítatát elősegítő dolog. Szoros értelemben kegyelmeket közvetít ez az érem, melyen általában Jézus, a boldogságos Szűz Mária, a szentek képei vagy egy keresztény szimbólum szerepel. A csodás kegyérmet Labouré Szent Katalin kapta, akinek 1830 novemberében a szűzanya megjelent, és megbízást adott neki, hogy készítessen érmet, az itt megadott minta szerint. Azt mondta a szűzanya neki, hogy akik ezt viseli, nagy kegyelmet fognak kapni. Két év múlva aztán a párizsi érsek jóvá hagyta a szűzanya szándékát, a jelenést, és használatát, az érem viselését az egyház is aztán jóvá hagyta, sőt a szűzanya megjelenésének napját emlékünneppé rendelte. Luca, kérlek olvasd fel Labouré Szent Katalin vallomását a csodás érméről.
A szent szűz félgömbben állt, hófehér ruhája a hajnalpapír színében játszott. Kezében egy kisebb gömböt ajánlott fel Istennek. E gömb jelenti az egész világot és minden egyes embert. A szűzanya ujjain égköves gyűrűk fénysugároztak a földre. Ezek a kegyelmeket jelentik, melyeket azokra árasztok, akik kérik. Majd eltűnik a kis gömb. A szent szűz anyai szeretettel tárja kezét a föld felé, alakja köré ovális keret képződik a felírással. Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörög érettünk, akik hozzád menekülünk. Készítes érmeket erre a mintára. Akik bizalommal hordják, sok és nagy kegyelemben részesülnek. Hallom a megbízást, majd megfordul a kép. Nagy M betűt látok keresztel, alatta a két szent szív, Jézusít a viskoszorúval és Máriái törrel rátszúrva. Az egészet 12 csillag veszi körül. Amikor arra gondolok, hogy nem kell-e ide is felírás, hallom a feleletet, az M és a két szív eleget mond. Ezzel a jelenés véget ért.
Kegyérmeket, rózsafűzért, szentképeket sokan viselnek, sokunk környezetében találhatunk ilyen tárgyakat. Az, hogy ezek a tárgyak kegytárgyak, vagy egy amulett szerepét töltik-e be tulajdonosok életében, hogy kettárgyak maradnak-e, vagy varázseszközökké, amulettekké válnak, hogy Isten felé vezetik-e viselőjüket, vagy babonasság maradnak, nagymértékben éppen viselőjük szándékán lelkületén múlik. Mit gondoltok, az autók visszapillantó tükrére akasztott rózsafűzéreket tekinthetjük-e kettárgyaknak, vagy inkább az amulettek szerepét töltik be?
Szerintem egy rózsafűzér az inkább kegytárgy, mert szerintem jobban kapcsolódik a valláshoz, mint egy amulett a keresztény valláshoz.
Szerintetek mikor funkcionál ez a rózsafűzér kegytárgyként ott ennek az autósnak, a sofőrnek az életében? Hát azért szerintem itt a tárgynak a használata sokat erre elárul róla.
Hogyha tényleg imádkozni szeretne.
Igen. Mondjuk ezt vezetés közben én nehezen tudom elképzelni, hogy valaki mosolgatja a kezében, de egyébként mosolgatás nélkül is lehet rózsafűzért mondani, akkor az egy kegytárgy. És mikor amulett? Szerintem nagyon sok esetben egyébként inkább amulett. Amikor teljesen mindegy, hogy egy bólogató kutya van az autóban, nem, vagy egy nem tudom, ilyen illatosító, vagy egy rózsafűzér, csak egy ilyen díszítő funkciót lát el. Esetleg, ahogy így említettétek, Isten azzal a szándékkal teszik oda, hogy itt van ez egy, talán még egy megszentelt rózsafűzér is, biztosan őket a amboltól, a szerencsétlenségtől. Ugye akkor inkább ebbe az amulett kategóriába tartozik. Mi lehet a különbség amulett és kegytárgy között? Itt már a Luca utalt rá, a Gabi is. Nehéz ezt megfogalmazni, de próbáljuk meg, tegyünk rá kísérletet.
Hát az amulett az inkább vagy a pogánsághoz, vagy valami teljesen más valláshoz kapcsolódik, és nem a kereszténységhez.
Jól látjuk, hogy valóban nem könnyű különbséget tenni amulett és kegytárgy között. Különbséget tenni az isteni kegyelemben, a szentek közbenjárásában való bizakodás és a babonaság között. A tisztánlátást segíti a katolikus lexikon szócikke, amely a következőket írja az amulettről. Viki, felolvasnád nekünk?
A amulettek viselői mágikus erőt, oltalmazó vagy szerencsét hozó varázserőt tulajdonítanak a tárgyaknak.
Ugye az amulett egyfajta varázstárgy, amivel én magam varázsolhatok, befolyásolhatom az égi erőket, hatalmakat, végeredményben én leszek általuk a saját szerencsém megalkotója. A kegytárgyak, vagy az előbb említett kegyérem ezzel szemben a tisztelőjét, viselőjét mindig Istenhez vezeti. Elősegíti az egyéni áhítatot, sajátos feltételek mellett kegyelmet közvetítenek ezek a tárgyak. Ez a fajta tisztelet, áhítat nem alkalmas Isten befolyásolására. Sokkal inkább arra tanít meg minket, hogy alázatosan és hittel megnyíljunk Isten akarata felé. Ezáltal el tudjuk fogadni Isten ajándékait, üdvösségre vezető kegyelmét. A csodás érem viselőinek nem azt ígéri a szűzanya, hogy a meghatározott fohász elmondásával, mint egy varázsigével Isten meggyógyítja őket, megoldja a problémáikat, vagy megváltoztatja az életüket. Épp ellenkezőleg a szűzanya Isten kegyelmét ígéri azoknak, akik kérik azt. Azok számára szól az ígéret, akik nem önmaguk erejében, hanem Isten szeretetében bíznak. Akik mernek ráhagyatkozni, a szűzanyához hasonlóan, Isten akaratára, tervére. A csodás érme, a kegyhelyek látogatása, a zarándokutak, az áltatosságok nem ígérik, hogy Isten beteljesíti vágyainkat, elképzeléseinket, Isten megoldja nehézségeinket. Sőt, ha megnézitek a csodás érme hátoldalát, ott van rajta a kereszt jele, valamint Mária is Jézus szenvedő szíve. Ez bizony figyelmeztetés számunkra is. Nehézségeinket, szenvedéseinket, problémáinkat nekünk is a Mesterhez és Szent Anyához hasonlóan hordoznunk kell. De nem egyedül, hanem velük együtt. Az élet megpróbáltatásait velük közösen cipelhetjük, hiszen Jézus a mi szenvedésünket is a kereszttel együtt a vállára vette. Isten szabadító erejében bízva, mondhatjuk Jézussal együtt szorongatott élethelyzetükben. Abba, Atyám, minden lehetséges neked. Vedd el tőlem ezt a poharat, a szenvedés kehét, mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Azt mondhatjuk tehát, hogy alapvetően nem magában, a tárgyban kell a különbség okát látni, hogy valamit amulettnek vagy kegytárgynak tekintünk, hanem annak viselőjében, a tulajdonosának a lelkületében. Ti milyen mai élő vagy régebben élt nőkre tekintetek fel? Kik a példaképeitek, kik azok a nők, akik példájukkal segítenek benneteket?
Hát nekem édesanyám és a nagymamám, mert ugye én csak tőlük látom ezt az anyai képet, és egy kicsit talán bennük is megtalálom számomra Szűz Máriát, úgyhogy én mindenképpen rájuk tekintek példaképként.
Gabi?
Én is ugyanígy édesanyámra tekintek példaképként, mint Luca.
Szerencsések vagytok. Viki?
Én is szintén édesanyukámra és a nővéremre tekintek példaképként.
Én még talán Lizői kis szenterészt mondanám, mert őt választottam védőszentemnek, amikor bérmelkoztam, és nagyon sok ponton tudok az életével azonosulni, és sok hasonló dolog történt velem is az életben, mint vele. És szerintem egy csodálatos nő volt.
Szentek mindig a segítségünkre jönnek, hogy azt gondolom, hogy szerintem Szent Erzsébet mindnyájunk számára egy nagyon kedves szent. Szerintem még egy ilyen izgalmas nő alak a Merici Szent Angéla, egy nagy utazó nő.
Szent Johanna esetleg?
Az egyház azért, hogy mindig segítségünkre van, nagyszerű asszonyokat tár elénk. Azt gondolom, hogy manapság egy fiatal lánynak nagyon nehéz azonosulnia egyébként Mária alakjával, holott sajátos élethelyzetéből adódóan talán éppen a fiatal nőkhöz áll a legközelebb. Szerintem, ha megnézzük Mária ábrázolásait, képeit, azt, hogy hogyan látta őt a történelem során az egyház, a hívek közössége, akkor talán közelebb kerülünk az ő példájához, és talán jobban tudunk azonosulni is vele. Arra kérlek benneteket, hogy elevenítsétek fel ezeket az ábrázolásokat. Milyennek látjuk, milyennek látjátok Máriát a képek alapján?
Édesanyaként vagy királynőként is szokták ábrázolni. Ugye fiatalnak ábrázolják, szépnek tekintik.
Szerintem egy kicsit csodálatos és természetfeletti, az arconása is olyan tökéletesek, és a kisugárzása is olyan mágikus.
Jó szeme van a Lucának, észrevette, hogy Máriának valami különlegessége van.
Hát olyan kiemelkedően erős és szép kisugárzása van.
Milyen szerepekben látjuk őt a képeken?
Láthatjuk őt Magyarország királynőjeként, a Szent Anna templomok oltárképein.
Igen, ott általában mit csinál, milyen szituációban van jelen?
Az édesanyjával együtt tanul.
Vagy pedig a köpenye alatt húzódnak meg az emberek.
No, egészen jól összeszedtük, hogy mert minél sokféle arcát ismerjük, és minden arcából azt mondtátok, hogy sugárzó szépség, ami egészen különleges báj és erő árad. A képeken találkozunk Máriával, tehát mint Madonna, akár úgy is, mint egy szoptató édesanya. Láthatjuk őt, mint Regina, mint egy királynő, de látjuk őt az angyali üdvözlet jelenetében szolgáló lányként, a vizitáció jelenetében pedig segítőként. Látjuk őt imádkozni és tanulni, fájdalmasan sírni piétaként, vagy segítő, közbenjáró szentként is. Milyen élethelyzetek azok, amelyekben azonosulni tudnátok Máriával?
Feltekinthetünk rá a szerelem miatt, mert kapcsolata Józseffel egészen különleges, és József tényleg igazán szereti, és szerintem csodálatos ez a bizalom, ami közöttük van, hogy József elfogadja Máriát, és bár nem azonnal, de hisz neki a természet feletti történések ellenére is, mert azért ez nem mindennapi, hogy ugye fiút fogan, és szerintem azért ehhez nagyon nagy bizalom és szeretet kell.
Mária és Szent József a szerelmeseknek egy abszolút mintaként szolgálhat. Különösen ez a lányok számára lehet szerintem érdekes, hogy vajon találnak egy olyan partnert, aki Szent Józsefhez hasonlóan őket tényleg függetlenül önmagukért tudja szeretni. Milyen más szerepekben tudunk azonosulni Máriával?
Igen, mondott az ismeretlenre, és ugye ezzel kockáztatta a jövőjét, úgyhogy szerintem ez egy elég bátor cselekedet volt tőle.
Vagy például a tanulásban, mert bátorító látni, hogy Máriának is tanulnia kellett, hiszen ő sem született zseninek, és nem csak otthon, hanem a háztartásban és a gyereknevelésben is bölcs volt, és Jézus rábízta a születő egyházat is.
Mit tanulhatunk tőle imádság tekintetében? Hogyan imádkozik Mária?
Ő folyamatosan párbeszédben van Istennel, és mindig készre odafigyelni. Mindig meghallja a szavát. Elfogadja Isten akaratát.
Igen, igen. Ez tennem egy nagyon fontos mondat, amit a Luca mondott, hogy a szűzanya nem úgy imádkozik, nem azért imádkozik, hogy az ő személyes akaratát már pedig igenis teljesítse a Jóisten, mert ő egyébként is milyen jó fej volt, hogy a Szent fiát a méhébe fogadta, ugye? Mégis is mondhatná ezt is. Hanem mindig kész arra, hogy elfogadja Isten akaratát. Aztán látjuk őt királynőként. Ugye mi szerintem legutoljára óvodába szeretünk volna királynők lenni, de akkor nagyon. Mégis talán így mond nekünk Mária királynőként is valamit. Hogy lehetünk mi most királynők? Milyen lenne egy jó királynő most?
Felelősségteljes, odafigyelő, gondoskodó.
Ugye őt úgy is tiszteljük, mint magyarok nagyasszonyát. És ugye az az érdekes, hogy kvázi úgy tekintünk rá, mint Magyarország királynőjére. És a király személye mindig az, aki kifejezi az ország egységét. És így Máriára tekinthetünk úgy is, mint aki kifejezi az ország egységét, de legalábbis megteremti az országért cselekvő felelősséget érző emberek közösségét. Ebben egészen biztos vagyok. Aztán van említette itt, aztán a Viki, a Mária ábrázolásoknál, hogy van egy olyan típus, ez a köpönyeges Madonna, amikor a Mária szép nagy köpönyege alá behúzódnak az emberek. Mit fejezhet ki ez a kép?
Az ő segítőkészségét. A nőkhöz különösen a segítőhivatások állnak közel, például a tanítónő, óvónő, orvos vagy ápolónő, és Mária az, aki figyel másokra, észreveszi mások nehézségeit, problémáit, és hatékonyan ő maga segít, mint amikor Erzsébethez utazott látogatóba, vagy hídként közvetíti, és közben jár, mint a kánai menyegzőm.
Tehát Máriától tanulhatunk, hogy segíthetünk úgy is, hogy mi magunk adjuk meg a segítséget, de segíthetünk úgy is, hogy mint egy híd, ugye megteremtjük a tényleges segítő és a rászorult között a kapcsolatot. Közben járunk érte. Aztán említettétek, Mária nagyon-nagyon sok képen talán leginkább anyaként ismerjük. Milyen anya lehetett Szűzanya? Mi az, amit tanulhatunk tőle?
Minden képes volt feltenni a gyermekéért és a családjáért. Ott hagyta otthonát is, amikor Egyiptomba kellett menekülnie kis Jézus miatt. És ugye végigkíséri a fia útját küldetésért, és akkor is, amikor nem érti őt, mindig segít neki.
Igen, ugye nem is tudom, hogy talán ez az egyetlen olyan kapcsolat az életünkben, ez az anya-gyermek kapcsolat, amikor valóban képesek vagyunk teljesen lemondani önmagunkért egy másik személy javára. És a Szűzanyától ezt is nagyon szépen láthatjuk, ahogy ő végig kíséri Jézus útját, végig segíti őt. És az az érdekes, hogy akkor is, amikor nem érti, hogy ugye amikor a 12 éves Jézus ott a templomban van, és a Mária úgy érzi, hogy nagyon nem ott van, ahol neki lennie kellene, mert hogy miért nincs ott a szoknyája mellett, miért nem tud róla, de nem is érti, amit akkor ott Jézus beszél és tanít a zsinagógában, mégis elfogadja. Azért látja Mária, hogy Jézusnak sok rajongója van, nagy rajongótábora van, de nagyon komoly ellenfelei is. És egészen biztos, hogy benne, hogy nagyon nehéz volt elfogadnia Jézusnak a szenvedését is. Itt említettem, hogy van egy ilyen képtípus, ilyen szerepe Máriának, amikor ő nem boldog anya, nem a mennyek királynője, hanem nagyon-nagyon esendő ember. Melyik ez a kép?
Hát amikor kétségbe esve keresi a 12 éves Jézust a jeruzsálemi zarándoklat forgatagában, vagy amikor végig kíséri fia szenvedés történetét, és végig ott van vele a keresztúton.
Illetve van egy ilyen képtípus, ez a Piéta, ugye ismerjük a híres képet is, vagy szobrot is, alkotást, amikor a Szűzanya ugye a halott Jézust tartja az ölében. Úgyhogy látjuk, hogy Mária a fájdalomban is velünk van, teljes emberként, anyaként éli át a mi fájdalmunkat is. A nehéz pillanatokban is így aztán igazi barátnőre lelhetünk benne. Hiszen ebben a fájdalomban benne van mindnyájunk félelme, mindnyájunk ki, akik féltjük szeretteinket, és ezzel nem csak szeretteinket, hanem a kapcsolatainkat, vagy a családunk egységét. Mária alakja itt a képek segítségével szépen megelevenedett előttünk, egészen élőve, élővé varázsoltuk itt az ő alakját. Talán ő is helyet kap a szobánk falán, mint nagy ideál, talán befogadjuk őt az otthonunkba. János apostol ír evangélium a végén Jézus utolsó rendelkezéséről, ez így szól. Jézus keresztje mellett ott állt anyjának nővére Mária, aki Kleofás felesége volt, és Mária Magdolna. Mikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához. Asszony, nézd, ő a te fiad. Aztán tanítványhoz fordult. Nézd, ő a te anyád. Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány. Azt mondja János apostol, hogy házába fogadta őt a tanítvány. Azt gondolom, éppen erről kell, hogy szóljon a mi Mária iránti tiszteletünk is. A Mária képek és szobrok, a rózsafűzér használata, a csodálatos érmék viselése. Mária befogadását kell, hogy megjelenítsék. Nem is annyira az otthonunk falai között, hanem sokkal inkább a szívünkbe, a Máriával való azonosulásunkat kell, hogy kifejezze. Azt kell, hogy kifejezzék ezek a tárgyak, hogy olyanokká akarunk válni, mint Mária, mert ő a mi ikonunk, a mi segítő példaképünk, keresztény és női identitásunk formálója. Amikor felveszünk egy Máriás érmét, vagy kezünkbe veszünk egy rózsafűzért, akkor ennek bizony többet kell jelentenie annál, mint hogy kifejezzük vele hitünket, vagy biztosítjuk vele Mária védelmét, pártfogását. Valójában Mária alakját kell magunkra öltenünk. Olyanná kell válnunk, mint Mária. Ahogy ti is mondtátok, Mária segít bennünket tiszta és igaz szerelmessé, édesanyává, gondoskodó királynővé, közösségszervezővé, a család összetartójává, bölcsé és felelős vezetővé válnunk. És velünk van a szenvedésben és a halálunk óráján is. Adásunk végén, megköszönve a hallgatók figyelmét, Sík Sándor versével köszöntjük a szűzanyát.
Sík Sándor, áldott az asszonyok között. Mentére már húzódott az ösvény, Galileának napasszalt a földjén, és kivirágzott lépteid nyomán, bokavérző hegyes tartomány. A sziklák Isten várt a szurdokán, tejarcú rózsát hajtott a bogáncs. A kősziklából csorgó mész fakadt, a ciszternákban élő vízű patak. És a porszemecskék még sarudra lestek, tücsök módjára muzsikálni kezdtek. Kardjaid összefonva kebleden, mentél és mosolyogtál édesdeden. Mérhetetlenül mély volt és komoly, és mondhatatlan édes e mosoly. Mentél, fölötted a hallgatag égbolt. A csepp angyalok, mint a rendelés szólt. Elkuporodtak a sziklák közébe, újacskáikat ajakukra téve. A titokzatos hang is hallgatott, a lélek, aki megárnyékozott. S néva volt még ő is, az egyetlen, szíved alatt élő érthetetlen. Mentél magad, és nem sejtette senki a titkot, amely mindent belengi. Erzsébet sem, a meghitt asszony testvér, még az sem, aki árva tűz helyednél. Virrasztja jöttöd, az elgyűrűzött, hogy áldott vagy az asszonyok között.
Kedves hallgatóink! Elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illés Virág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Adásunk a 2021. június 9-i műsorunk ismétlése volt. Most elhangzott műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!